Hogyan leszel jól? Csorba Anita kreatív mentor beszélget meghívott vendégeivel hetente 3 alkalommal. Anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették. Vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. Hitvallása, hogy mindenkiben ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni! Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.
Na, hát ez egy vadi új sorozat, szeretettel köszönök itt mindenkit, hogyan leszek sorozatomban, és elsőként Lévai Rihárdot, Ricsit, aki közösségi média specialista, nagy szeretettel üdvözöllek.
Szia, én is, téged is, és mindenki mást is köszöntök.
Mindenféle dologról szó lesz, rólad is, rólam is, de elsősorban a személyes márka építés témáján belül, ugyanis azt szeretnénk megvizsgálni, hogy hogyan érdemes tudatosan és jól építeni a saját személyes márkánkat, akár van ezzel üzleti célunk, akár nincs. Te hogyan építed a saját személyes márkádat? Különbséget teszel el a privát szférádban, meg az üzleti szférádban? És ha igen, hogyan?
Mindenképpen különbséget teszek. Azt hiszem, hogy a legfontosabb különbség az az, hogy igyekszem meghúzni a határvonalat, ahova beengedem az embereket a saját életembe, és ahova nem. És ez manapság nem feltétlenül olyan könnyű, mert nagyon könnyű átesni a ló túloldalára, vagy engedni a sötét oldal csábításának, és látjuk azt, hogy nagyon sokan érnek el, hát hogy sikereket, ez most túlzás, de nagy eléréseket, lájkokat, megtekintéseket, stb. Azzal, hogy mondjuk a gyermekeinek a fotóival, videóival népszerűsít gyakorlatilag a saját magát, a saját termékeit.
Bizony sikereket is, hiszen konkrét együttműködéseket és pénzbevételt is generálnak gyerekekből sokan.
Így van, és nekem ez már például sok. Tehát én azt gondolom, hogy igenis meg kell húznunk azt a határt, ahol rólunk szól, vagy amit mi tudunk hozzátenni, és mi az, ami csak a kis cukiság gombócok miatt fognak minket követni, de az meg már nem rólunk szól, és mellesleg meg másnak is árthatunk. Tehát akár ez is lehet egy olyan, ahol a privát élet és az üzleti élet elválik, de nyilván sok minden más lehet az, amikor tudja az ember, hogy mik azok a saját életéből, a saját személyiségből,
amit meg
szívesen megmutat, ami komfortos neki, amit nagy publikum előtt is szívesen felvállal. És ugye az online az ilyen szempontból egy ilyen különleges közeg, mert ha csak egy kamerával állunk szemben, akkor könnyű elfelejteni azt, hogy azért könnyen lehet, hogy ezt, vagy hát a jó esetben ezt ezre, tízezre fogják majd
igen.
nézni, és sokáig fönnmarad, éveken keresztül több platformon terjedni fog. Úgyhogy ilyenkor egy kicsit nagyobb önuralomra van szükség, azt gondolom, és ha nem merjük ezt egy teremben legalább 3 embernek egyszer elmondani azt, amit szeretnénk, akkor kamerában sem, vagy podcastben sem.
Szerintem az a lényeg, én is ezzel totálisan egyetértek, hogy mi szabjuk meg azt a határvonalat, tehát élesen tűzzük ki, ami nekünk jó, amit jó érzéssel fogunk képviselni 5-10-15-20 év múlva is. Tehát azt szerintem azért azt nagyon sokan elrontják, hogy a jelenben gondolkoznak, hogy a rövidtávú like szám, hogy a rövidtávú sikerélmény, nyilván ezek a pozitív visszajelzések, amik jönnek, azok most örömöt okoznak, de lehet, hogy 5-10-15 év múlva nem. Szóval azért ezt én mindenkit arra bátorítanék, hogy igen, gondolj át, hogy 20 év múlva mi lesz neki jó, mert hogy ami az internetre fölkerül, azonnal letörölhetetlen. Mindenkinél máshol van a határ, én is úgy húzom meg például a személyes és a magánélet közötti határvonalat, hogy nagyon élesen, tehát hogy a magánéletemből semmit nem mutatok meg, azon kívül, hogy mindenki tudja rólam, van 2 gyerekem, ennél többet nem tudnak róla. Nyilván tudjuk, hogy ezt mindenki máshol húzza meg, viszont ennek összhangba kell lenni egyrészt magunkkal, másrészt a mondani valunkkal.
Így van, és mondjuk azt szerintem annyira előre gondolkodni, hogy most mi lesz 5-10-15 év múlva, Érdemes, de változhat az ember, és ez az, amit figyelembe kell venni. Hogyha most visszagondolunk ilyen nagy márkákra, Madonna, aki most egy ilyen kis konszolidált üzletasszony, ahhoz képest mindenképpen konszolidált üzletasszony, mint a Like a Virginben, meg ahonnan korábban indult, szóval azért van mindenkinek egy természetes életútja, és az, hogy fiatalon, bolondon azért más csinálunk, mint mondjuk 40-50-60 évesen, ez szerintem nem feltétlenül baj. Ez szerintem akár még bele is férhet, és ráadásul változik az embernek a gondolkodásmódja, az értékrendje is, ami szintén az élet természetes velejárója, de ettől függetlenül kell előre gondolkodni, ezzel egyetértek.
Tehát ez nagyon fontos szerintem.
Illetve ami még fontosabb az, hogy milyen károkat okozhatunk mondjuk azzal, hogy tényleg mondjuk a gyerekeinket hozzuk egy olyan helyzetbe, amin ők mondjuk 1-2-3-5 évesen, nem biztos, még 10 évesen sem biztos, hogy tudatában vannak, nehogy ebből aztán később tényleg komoly kellemetlenségek legyenek.
Hát én pont ezért mondtam ezt, hogy nézzünk a jövőbe, mert ugye 10-15 év múlva, vagy 20 év múlva, hogyha a családunkból posztolunk dolgot, főleg mondjuk 13-14 éves kor alatti gyermekek egyáltalán nincsenek ennek a tudatában, és ugye ott lesz egy ilyen, ahogy kifejlődik a személyiségük, és rájönnek erre az egészre egy ilyen fordulópont, és hogy ezzel szembesülni akarunk el mondjuk 15 év múlva, hogy most ugye a cuki gyerekfogatókat kirakjuk, de 15 évesen ő ezt rohadtul nem akarja és kijelenti. És még lehet, hogy 12 évesen is örülni fog neki, de ez bármikor megváltozhat, és akkor ott lesz majd nekünk szegezve a kérdés, hogy miért te tetted az én személyes életemet közkincsé.
És jó esetben ez csak az étkező asztalnál fogja nekünk szegezni, és nem mondjuk egy bíróság előtt, mert ugye
hát most már Magyarországon is van, nem tudom, tudod-e, ugye a Barta Erikának a gyerekei, a Anna Peti Gergő című sorozat írója, ők megmondták, hogy többet nem jelenhetnek meg a könyvek. Mondjuk már szerintem mindegy, mert most aranyáron kelnek ide-oda a könyvei, hogy ilyen értelemben, de hogy igen, nem, tehát hogy szembe tudunk-e nézni a mostani döntésünkkel 15 év múlva. Tehát szerintem ez nagyon fontos ilyen szempontból átgondolni. Én ezért is mondtam azt, hogy nézzük a jövőt. Picit elkalandoztunk a személyes márkaépítésről. Nézzük meg, hogy a közösségi médiákban, a különböző platformokban hogyan érdemes, nézzük meg akkor üzleti szemmel, hogyan érdemes építeni a közösségi márkát. Melyik szerinted most a legfontosabb platform?
Hát az attól függ, hogy kiről van szó, illetve kihez szeretnénk szólni, hogyha a nagyon fiatalokhoz, akkor nyilván a TikTok után az Instagram, ami érdekes lehet, nemzetközi szinten Twitter, Snapchat, az, ami abszolút szóba tud jönni, aki pedig üzleti B2B vonalon szeretne, ott pedig a LinkedIn és való az egésznek az átfogója lehet volna a Facebook Messenger páros, ami alá tud támasztani több másik platformot is. Szóval választani kell, mert hogy mindegyik felületen nem lesz képes, főleg ha valaki indul egyszerre, több felületet nem fog tudni képes így átfogni tapasztalat nélkül. Érdemes, én azt szoktam javasolni, hogy két választás lehetőség van. Az egyik az, hogy mi az, ahol tudjuk, hogy ott van a célcsoportunk, és kikhez szeretnénk szólni. A másik pedig mi az, ami nekünk komfortos. Mi, hogyha én mondjuk egy kamerában nem tudok így belebeszélni, mert ez zavar, és sokan vannak így szerintem, akkor mondjuk egy podcast jellegű megközelítés, vagy akár YouTube-ra mondjuk egy kép nélküli, vagy mint egy videó nélkül csak a hangot fölrakva, az is lehet, hogy bőven elegendő lehet megbirkózni az elején mondjuk ezzel. Ha valaki szövegbe jó, sokan temetik a szöveget, de nem kell szerintem. Tehát
nem,
abszolút
szerintem
a blogoknak továbbra is itt van a terepe, nemzetközi szinten a Twitter az zseniálisan jól működik, vagy aki tényleg egy B2B vonalon, LinkedIn szintén szöveg alapon zseniális eredményeket tud elérni. Szóval szerintem azt a kettőt kell megtalálni, hogy hol van az én célcsoportom, és hol van az, ami nekem kényelmes, és az elején nem arra kell az energiát fektetnem, hogy a saját kétségeim összetörjenek, és akkor minden egyes felvételnél megharcoljak magammal és minden. Én emlékszem, amikor az első videót csináltam, hát nem tudom, tíz évvel ezelőtt, akkor az még olyan volt, hogy az arcon nem is látszott, csak ilyen képernyő videó volt, hogy hova kattintsál. De a 20 perces videót észre 3 órán keresztül vettem föl, mert annyira izgultam, annyiszor újra kellett vágni, annyiszor neki kellett állni, hogy mire az a 20 perc úgy nagyjából elfogadhatónak találtam, az csak a felvétel 3 óra volt, plusz még mondjuk ugyanannyi volt nagyjából a vágás. Szóval, és nem biztos, hogy ezzel kellett volna kezdeni. Szóval ez az, amitől mindenkit megkímélnék valahol, hogy próbálja azt a felületet kiválasztani, neki kényelmes, kellemes, ha ő szeret énekelni, ugrálni, és a célcsoportja ott van, és ezt össze tudja fűzni más értékekkel, akkor lehet, hogy a TikTok is jó lehet, bár ott sem kell feltétlenül énekelni és ugrálni, ugye ezt
egyáltalán
is tudjuk, szóval
igen.
Ez is egy ilyen félreértés azzal a platformmal kapcsolatban, de mindenképpen egy könnyedebb megközelítés kell ott, mint mondjuk egy LinkedIn-en, ami egy másik végletnek is tekinthető. Úgyhogy mindenképpen, mint hogy egyébként az egészen a személyes márkaépítés szerintem minden területén fontos az önazonosság, és az, hogy kis lépésekben tágítsuk a határokat.
Igen. 100%-ig egyetértek azzal, hogy önazonosnak kell lenni, hitelesnek, és ugye a célcsoportunkhoz kell szólni. És én úgy szoktam fogalmazni, hogy én mi úgy csináljuk itt a tartalmakat, hogy egy tulajdonképpen egy tartalom felhőbe dolgozzuk föl a tartalmat, tehát kitaláljuk, hogy miről akarunk beszélni, mit akarunk mondani, mit akarunk közölni, és ezt egy tartalom felhőbe föltesszük, és onnan csináljuk a különböző diversifikációkat a különböző platformokra. Én nagyon szeretem egyébként most, hogy a TikTokról beszélünk, ez nagyon sokaknak szúrja a szemét ez a platform jelenleg, mert ugye rengeteg szemét tartalom van rajta, ami igaz is. Viszont ugye a platform nem tehet erről, tehát a platform az egy jó, hiszen az emberek nagyon használják. Most egyszerűen a Magyarországon is ez a legnagyobb organikus eléréssel rendelkező hely, meg a legnagyobb aktivitás kiváltó hely. A tartalmat mi tesszük rá, tehát meg lehet nézni mondjuk az én TikTok oldalamat is, tele van minőségi tartalommal, hasonlóan a többi platformhoz is, tehát hogy ezért mi vagyunk felelősek.
Így van, nyilván ettől függetlenül nem minden célcsoportot tudunk a TikTokon elérni, tehát ezt azért...
Egyelőre? De nem tudjuk, hogy ez mikor változik. Ugye az Instagram is először főiskolásokhoz szól, most meg azért a 35-ig bezárólag ott vannak az emberek.
Azért a túlnyomó többség az Instagramnak még mindig az E25 alatti, legalábbis a számok ezt mutatják, uh-huh, különböző felmérések, és szépen növekszik egyébként természetesen, tehát azért a növekedésnek a gerince azért most már a 35-40 fölött van, de azért az ő számosságuk még elég kicsi. De igen, tehát minden platformnak megvan egy életgörbé, hogy a fiatalok felfedezik, és akkor szépen az idősebbek is megtanulják használni, és elkezdenek valamilyen szinten hozzászokni. Aztán majd kiderül, hogy hosszú távon
mennyire
hova
lesz ez tartós.
Van.
Nézzük meg egy kicsit a te példán keresztül a személyes márkaépítés, ugye közösségi média specialista vagy. Valószínűsítem, hogy a LinkedIn-en dolgozol a legtöbbet, de kíváncsi vagyok, hogy ez a valóságban hogy van.
Nem feltétlenül. Nem. A Facebook, Instagram, LinkedIn, uh-huh, hármas az, ami a közösségi felületek közül a munkám nagy részét kiteszi.
Milyen arányban osztod el, és hogyan tervezed meg ezt?
Ez aktivitástól is függ, meg attól függ, hogy milyen kampány, saját kampány, ügyfélkampány, az ügyfeleknél nyilván ott azért ez sokkal szélesebb a kör, de én nagyon szeretem azt, hogy vannak saját felületeink, tehát a saját blog, a saját hírlevél az ugyanolyan fontos, azt gondolom, és főleg akkor, amikor látjuk, hogy hogyan változik most éppen igen a TikTok, az bizonyos célcsoportokban nagyon jól működik. Meddig? Ez egy izgalmas kérdés, így hogy van. Az algoritmusok mikor így fognak van. Ott aztán ott is ajtóstól rontani a házba, és akkor majd meglátjuk. Szóval én mindenképpen hiszek abba, hogy saját felületekre szükség van, úgyhogy ezért a blogot és saját hírlevél is, tehát azt mindenképpen fontosnak tartok. És az ügyfeleket is egyébként erre próbálom rávenni, hogy néha kényelmetlen, de néha macerás, hogy most akkor egy blogot elindítani, design, másfajta tartalmat felépíteni, stb. De azért mindig meghálálja ez a tapasztalatok szerint, hogyha van egy ilyen, úgyhogy én mindig ezt is próbálom mindig bevezetni a képbe, de én sem hiszek abba egyébként, hogy most egy felületet ki kell választani, és csak azon mindent. Lehet, hogy egy felületről indul valaki, és az tényleg legyen egy kényelmes, de előbb-utóbb érdemes lesz azt szépen tágítani azt, hogy most milyen irányba tágítja, ez meg tényleg ezektől függ, hogy hol a célcsoportunk, és hol érezzük magunkat kényelmesen, vagy mi milyen irányba tudunk könnyebben nyitni.
Igen, fontos az önazonosság, és itt be is szúrom a kérdésemet, hogy Instagramon Ricsi a felhasználó neved, igen, és ez mennyire mond ellent esetleg, vagy nem a szakértőségednek?
Bízok benne, hogy nem mond ellen, ez még így a személyes márkaépítésnek a hajnalán alakult ez ki, hogy minden platformon igyekeztem a Ricsi usert, vagy URL-t, vagy ilyesmit lefoglalni, és később gondolkodtam is rajta, hogy ez most jó vagy nem jó. Beszélgettem más szakértőkkel is, de miután valahogy úgy alakult, hogy az ügyfelek is általában nem Richardként, hanem Ricsiként szólítanak meg, előadásokon is így konferálnak fel, stb. Tehát ez nekem egy kicsit jobban beleillik a márkába, vagy legalábbis nem is annyira a zavaró a tapasztalatok szerint, nem üt el, és tényleg sokszor van az, hogy ügyfelekkel, amikor elkezdek tényleg új emberekkel beszélgetni, ha az elején nem is Ricsinek szólítanak, hanem konzekventesen Richard és magázódunk, előbb-utóbb át fog térni arra, hogy valahogy mindenki ennél a Ricsi nélkült ki. Engem ez abszolút nem zavar, úgyhogy nem üt el ez a dolog.
Akkor tulajdonképpen ez egy csali, hogy könnyebben legyen a személyesebb hangvétel, akár egy megbeszélésnél. Lehet. Hoztál nekem személyes tárgyakat, nézzük meg, hogy miket és ezeket hogyan tudjuk a személyes márkaépítéshez kapcsolni. GDPR iránytű online marketinghez ez a legújabb könyved. Miről szól?
Ez egy nagyon fontos téma, bár semmiképpen nem a szexi és izgalmas és fancy területek közé tartozik. Ez arról szól ez a könyv, hogy...
Egyébként a Sexy GDPR, ez egy jó cím lehetne.
Igen, ezt ketten írtuk Dr. Teker Orsolyával, aki egy adatvédelmi szakjogász, és azért írtuk ezt a könyvet, mert azt látjuk, hogy van egy hiány a piacon abból, hogy a GDPR körüli félreértésnek a megfejtését azt nem nagyon látta, vagy mutatta még meg senki így összegyűjtve, és ez volt az, amit szerettünk volna megtenni, mert hogy tavaly előtt, amikor ez a GDPR itt a csúcspontjára hágott, ez a GDPR hype, akkor mindenféle félreértések voltak, és nem voltak meg azok az információk letisztázva, amiknek a segítségével azért a vállalkozók biztonságban tudhatják saját magukat is, meg az ügyfeleik adatait is. Na azóta nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy minél több kézzelfogható információ legyen, és ezeket a tapasztalatokat gyűjtöttük össze ebbe a könyvbe, így van. Úgy minél gyakorlatilasabban, úgyhogy ha valakinek van egy weboldala, Facebook oldal, stb., akkor pár egyszerű megoldással rendbe tudja rakni ezeket a felületeket, annak érdekében, hogy utána tényleg csak a mondani valóra, a tartalomra, a marketingre tudjon fókuszálni, és ne legyen olyan kétség, hogy jaj, elindítsam ezt a kampányt, mert mi lesz, ha eljut a naihoz, és akkor jaj.
Szóval... Igen, tulajdonképpen ez is egyfajta felelősségvállalás arra, amit teszünk, mondunk ugye az interneten, hogy ez megfelelő legyen abból a szempontból is, hogy 20 év múlva is büszkék lehessünk rá.
Így van, illetve én azt gondolom, hogy amivel indítottuk ezt a beszélgetést, hogy nem csak a gyerekeinkért vagyunk felelősek, hanem mondjuk azt várjuk el, hogy a gyerekeink adataival mások is felelősen bánjanak, de hát akkor nyilván nekünk is ugyanezt meg kell tenni mások oldaláról, hogy az ügyfeleink adataival, meg az ügyfeleink ügyfeleinek az adataival is felelősséggel bánjunk, és ezért tartjuk mi ezt nagyon fontosnak. És az új cégünket is így építettük föl igazából, hogy az online marketing és az adatvédelem járjon kéz a kézbe, mert mindenkinek ez lesz a megnyugtató. És szerintem ez a jövő is, hogy ugyanúgy, ahogy azon se gondolkodunk, hogy most akkor kell-e könyvelő, kell-e számlázni, meg kell-e adót fizetni, ugyanúgy ez is be kell, hogy épüljön a mindennapokba, a marketingesként a kampányokba, felhasználóként meg abba, hogy mondjuk végig gondoljuk azt, hogy tényleg mindenhol meg kell adni az adataimat.
Nagyon hot topic, hogy ugye Sóbert Norbinak egy félig jól meg rosszul sikerült, tehát kiszerint jól, kiszerint rosszul sikerült kampánya múlt héten, így az biztos, hogy körbejárta az egész internetet. Mit gondolsz erről? Szerinted személyes márképítés szempontjából milyen volt ez?
Én azt gondolom, hogy ez ilyen speciális helyzet. Olyan értelemben, hogy azért a Sóbert Norbit nem szabad, vagy nagyon kevés embernek szabad, és a személyes márképítés példaérték, vagy példájára tenni, vagy példájára mindegy. Tehát
nem példa a Norbi. Na,
nem erre gondoltam. Arra gondoltam, hogy ő egy nagyon erős karakter, egy nagyon speciális karakter, egy nagyon ösztönös kommunikátor, aminek meg vannak a jó oldala is, hiszen nagyon nagy közönséghez tud eljutni, nagyon nagy közönséghez tudja a saját cselekedetein keresztül eljutatni az üzeneteit, de ennek meg van az árnyoldala is. Mégpedig az, hogy ő szerintem egy nagyon ösztönös kommunikátor, aki pár dologra jól ráérez, és ezt föl tudja ezeket erősíteni, és ezért terjed az üzenete, tudja ezzel a cégét építeni, a márkáját, a termékeit eladni. De ehhez azért kell ez a karakter, aki azért sok ütést el tud viselni, és tud ezekkel adott esetben bánni, mert hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy nagyon sok embernek belelép aztán a lelkébe, és akkor egy ilyen botránysorozat alakul ki. És most szerintem szét kell választani ezt a múlt heti ügyet, szerintem ez pont olyan dolog, amit szét kell választani, mert ha akarunk, akkor mögé tudunk látni egy olyan üzenetet ennek a múlt heti ügynek, hogy legyetek egészségesek, mert az egészség az fontos. Mert ha lecsupaszítjuk, akkor ebbe benne volt ez. De közben az történt, hogy annyira megbántott embereket, mert ahogy amilyen stílusba építette köré a mondani valóját, vagy az üzenetét, e köré az egyetlen kis apró mag köré, hát az nagyon sok embernek az érzékenységét teljesen jogosan sértette.
Tehát egy primitív ösztönlénynek nyilvánította az embereket ezzel a megközelítésével.
Na ezért mondom azt, szerintem... hogy ő egy ösztönös kommunikátor, aki nem tudatosan építette fel a mondani valóját, hanem kimondta azt,
ami... De nem
lehet azt,
szétválasztani a korábbiaktól szerintem. Tehát, hogy
ja, nem mondtam, hogy a korábbiaktól kell szétválasztani, mert hogy a korábban is azért évről évre megvoltak a hasonló botránya, ha nem is volt mindegyik ennyire hangos, de volt sok hasonló kisebb-nagyobb ügy, ahol valakit megbántott, aztán majd az elült, és akkor jött a következő. És szerintem ebben volt tudatosság is sok esetben.
De hogy lehet valahogy, tehát hogy szerintem pont az önazonosságot lőtte szét a múlt héten, hiszen ő elvileg segíteni akar embereken, de hogy lehet segíteni embereken, hogyha keresztül gyalogolunk rajtuk? Tehát úgy, ez hogy a kettő kiüti egymást.
Úgyhogy ő nem fog mindenki segíteni. De biztos vagyok benne, hogy amellett, hogy nagyon sokan elfordultak tőle, nagyon sokan, akik semlegesek voltak, ők most már lehet, hogy utálják, akik utálták, ők még, még jobban utálják. De biztos vagyok benne, hogy sokan vannak olyanok is, akikben azért annyira lehet, hogy megbántotta őket, de érinti is az, hogy kimozdítja őket ez a kommunikáció arról a holdpontról, hogy hát akkor elindulok egy úton. És más kérdés, hogy azért a nem tudom hány ember lehet ilyen, de biztos vagyok benne, hogy vannak ilyenek is. Mekkora áldozat volt az másik oldalon.
Ez a nyilatkozata, ez valakit rádöbbent arra, hogy igen, akkor mostantól adni fogok magamra. Tehát egy...
Szerintem voltak a nyilatkozatnak olyan elemei, amiben ez benne van. Én nem akarom ezt a nyilatkozatot megvédeni, mert én amikor ezt hallottam, akkor volt, amikor háborogtam, volt, amikor meg hangosan nevettem, hogy lehet ilyen dolgokat, még ha így is gondol valaki, de egyáltalán bemondani a kamerába egy viszkivel kézbe, trikóba, tehát ez nekem egy...
Tehát, hogy legyél igényes, gyakorlatilag azt mondja, és tényleg így, ahogy mondod, egy viszkivel a kézben egy
szóval
trikóban.
Tehát
ez nem hiteles. Tehát, hogy itt vége van, itt nem hiteles.
Viszont azt is kell tudni, hogy ő bizonyos értelemben egy szekta vezér. És az történik ilyenkor mindig, minden ilyen esetben, hogy az ő szektának van egy erős magja, aki eddig is tisztelte, szerette és hitelesnek tartotta, és most még jobban fogja, mert hogy beletalált, stb. egy utat mutatott, és lehet, hogy sokakat megbántott, de az minket nem érdekel, mi amúgy is ilyenek vagyunk, és az egyik részét megerősítette, a másik részét meg még jobban utálják, és akkor ez van. Mint amikor egy politikusokról beszélünk, a két táborról, hogyha beszélünk. Bármit mond az egyik tábor, másik oldalon jobban fogják utálni, az ő táborra még jobban fogja szeretni. És nagyon sok ilyen márka van, aki ezzel tud tudatosan bánni. Én azt gondolom, hogy ő ezzel nem teljesen tudatosan bánik, de nem ismerem őt személyesen, és nem látok a dolog mögé, de van egy olyan érzés, hogy nem teljesen tudatosan bánik, de próbál akár ilyenekre is építeni, és lehet ez egy működő kommunikáció, de ez egy nagyon veszélyes terep. És ezért mondtam, hogy én ezt senkinek nem mondanám, hogy ne ez a példa, ezt kövesd, mert az, hogy most ez hol fog lebillenni, hogy inkább pozitív lesz összességében, vagy inkább sokkal negatív lesz, ezt nagyon nehéz megítélni. Lesz, akinek a szemében ez pozitívabb lesz, sokak szemében vélhetőleg ez negatívabb lesz. Hosszú távon fog ez kiderülni, de nagyon sok valóban bántó dolgot nyilatkozott, amit így apaként, és...
Na veszélyes, ez abszolút a fiatalokra, ugye rengeteg anorexiával, bulimiával küzdő fiatal van, ez a kijelentés, ez rájuk így nézve is nagyon veszélyes hát volt meg szerintem.
Egyáltalán sok olyan, hát a nők, az anyák, a stb., hát ezt kezelni, ezt, amit ott elmondott, hát én nem csodálkozok azon, hogy nagyon sokan felháborodott nyilatkozatokat tettek a bármelyik oldalról, mert valóban ezek bántó dolgok voltak. Úgyhogy...
Én azzal zárnám le, hogy a személyes márkaépítés szempontjából, mivel nem volt önazonos és hiteles, ezért szerintem mindenképpen egy rossz lépés volt ez a múlt heti botránya. Aztán majd, hogy ez üzletileg neki jól vagy rosszul prosperál, az meg majd kiderül kicsit később. Nézzük meg a többi dolgaidat. Nagyon cuki legó dolgot látok itt. Ez micsoda?
Ez a holdkomp. Így van, ez egy nagyobb LEGO készletnek egy eleme. Azért hoztam ezt, mert én nagyon ilyen LEGO fanatikus vagyok, mégpedig azért, mert az építés és ezek a kis kreatív dolgok, amik a LEGO-kban is, meg makettekben benne vannak, ezek nagyon az enyémek.
A közös pontunk, hogy mind a ketten építészmérnökök vagyunk.
Így van, és én azt is élveztem. Én építésznek készültem, nem tudom, 7-8 éven keresztül mindenképpen, tehát én még a főiskola vége felé is én mindenképpen valamilyen építészeti terület irányába tudtam magamat elképzelni. Ez máshogy alakul, de ez most egy már történelem, ez más kérdés. De kifejezetten a legókat én azért szeretem, mert egyrészt ez a kis kreatív építés, ez bent tud lenni az embernek a mindennapjaiba, meg az, hogyha ránézel egy ilyen kis, ha jól közelről megnézed ilyen kis mindenféle műanyag alkatrészekből álló valami, amit ha az egyes elemeit megnézed, akkor semmi. Hát egy sárga valami kis tődarab, meg egy szürke kis, nem tudom, kis kocka valami. De hogyha úgy nézel rá, akkor bele tudsz látni mindent. És a LEGO-ba ez a zseniális, az, hogy pár kis kockát, hogyha összeraksz, akkor képes vagy egy nagyobb egészet látni, és egy folyamat is eltart, amíg el tudsz idáig jutni. És ez akár a marketingre, a személyes márkára is pontosan ugyanígy tud akár egy ilyen kis szimbólumként érvényes lenni, hogy ott is erről van szó, hogy ilyen olyan kis apró elemeket raksz össze, ami másnak nem jelent semmit, vagy önmagában lehet, hogy nem jelent semmit. De azzal, hogy fogsz egy ilyen kis csövet, és ezt a kettőt összerakod, ez most egy robotkar, vagy egy nem tudom, vagy egy holdkompnak a kis leszálló lába, ez majd a végén derül ki, és szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, és a Lego ez ilyen szempontból egy jó példa a folyamatokra és az építkezésre.
Igen, szerintem is zseniális, pláne, hogy kitalálta, hogy ugye minden egyes pöcökre ráírja a nevét, biztos, ami biztos, és a legtöbbet leírt szó a világon egyébként, nem tudom, tudta, de a Lego.
Igen, sok ilyen rekordot őriznek a legtöbb autógumi, azt szintén ők gyártják egyébként, ez nem tudom, hogy tudta, de igen, tehát mint termék is nagyon szuper és nagyon izgalmas a Lego márkának, meg a Lego termékeknek az életét is végignézni, hogy alakult ez ki, de hogyha a saját hobbinkra, szórakozásunkra, munkánkra gondolunk, akkor ott is ez egy izgalmas terület, hogy mennyi apróságot lehet ebben felfedezni, ami szimbólumként alkalmazható.
Szerintem ez egy nagyon jó konklúzió, hogy apró pici lépésekkel kell elindulnunk a személyes márkaépítésnél is, és abból kell összeraknunk azt a nagy egészet, amit szeretnénk, hogy lássanak, vagy mondjanak rólunk, amikor kimegyünk a teremből. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és remélem, hogy ti is élveztétek ezt a beszélgetést. Hogyha van kérdésetek, akkor nyugodtan írjátok meg a videó alá, kommentben fogunk rá válaszolni, vagy Ricsi, vagy én. Ricsit megkeressétek meg Instagramon, Facebookon, megtaláljátok, hogyha további közösségi média ötleteket, tanácsokat szeretnétek, kövessétek őt. Sziasztok, szép kreatív napot!
Sziasztok!